két Székelyföldön is nagy visszhangot váltott ki, hogyan folytatódik a két éve reményteljesen induló Székelyválság, vásár története.
Válságban a Székelyvásár, igen,
ez jó. Ezt nem fogom kivágni, ezt a nyelvfotást, mert azt hiszem, hogy nagyon beszédes, de foglaljuk össze, hogy mi is ez a Millenáris Parkban szervezett Székelyvásár, és mivé lett, mi történt az idén?
Hát az egész pontos téma, ez egy Székely Fesztivál. Ez arról szól, hogy voltam vezetője egy másik karit, egy nagyon kis karitatív szervezetnek, mert lemondtam a kuratórium elnökség tisztségről. Ez a Székely Szeretett Szolgálat Alapítvány, és ez az alapítvány kétszer már megszervezte a Millenárisban a Székely Fesztivált, amely arról szól, hogy Székelyföldről elhozni mindazokat a prémium minőségű termékeket, akár kulturális termékekről legyen szó, akár mondjuk élelmiszeripari vagy más jellegűekről, hogy megmutassuk azt Budapesten, hogy Székelyföldnek van egy európai színvonalon működő része, és nem csak az a ideális kép, vagy az a kicsit avit kép található meg Székelyföldön, amely itt a magyar közvéleményben időnként fölbukkan.
Szabad ne felejtsd, emlékeztetnének rá, hogy itt azért a Székelyföld brandépítésnek másfél évtizedes hagyománya van legalább. Ilyen vásárok voltak Bukarestben, vannak Székelyföld szerte. Miért egy kis ökumenikus szervezet, vagy egy újságíró kellett ahhoz, hogy ilyesmi Budapesten megtörténjen?
Hát ezt nem tudom. Én láttam a feladatot, és megcsináltam. Nem tudom, hogy ez korábban miért nem sikerült. Azt hiszem, nem én vagyok ebben az illetékes, hiszen én egy hiány részvevével ezt megpróbáltam, nem egyedül, hangsúlyozom. Hát nagyon sok önkéntessel és két másik kollégámmal megpróbáltuk ezt a hiányt, hogy ezt az űrt betölteni. Úgy
de
gondolom,
akkor,
siker volt.
Akkor nem igen? Érezted ezt a politikai igényt, hogy akkor gyorsan jöjjenek a székelyföldi önkormányzatok, váltam, például ők is ott legyenek, belépjenek a szervezésbe, hogy itt legyen egy ilyen...
Mi fölkértük, tehát nekünk ebben partner volt a Hargita és a Kovászna megyei önkormányzat is. A Maros megyeiben nem volt túlzott együttműködési készség az első idején, most már, ha jól láttam a plakátokon, most már van, és most a Maros megyei önkormányzat is partnere az új szervezetnek, amit már sajnos nem mi csinálunk, vagy az új fesztiválnak. Tehát mi kerestük a kapcsolatokat folyamatosan. Itt igazából szerintem ez pénzügyi kérdés is volt. Ahhoz, hogy ezt nagyon jó helyszínen lehessen Budapesten megcsinálni, az egy nagyon drága történet. Tehát mi a Millenárison csináltuk, ami Magyarország vagy Budapest egyik legjobb fekvésű, legalkalmasabb és legexkluzívabb ilyen fesztivál helyszíne. Ez nagyon drága. Ez egy állami cég tulajdonában van, és a 10 milliót bőven meghaladó tételbe kerül 3 napra kibérelni, ez forintba mondom a 10 milliót. És ezt hát valószínűleg nem rendelkeztek ehhez kellő szükséges forrásokkal. Mi sem rendelkeztünk, mi is pályázati forrásokból tudtuk ezt kifizetni az Emberi Erőforrás Minisztérium segítségével, és hát a két sikeres rendezvény után, előző kérdésedre válaszolva, úgy tűnik, hogy a siker az kelendő, és hát most egy másik alapítvány szervezi. Mi is lefoglaltuk az időpontot, azt a Millenárisat, ami egy állami cég törölte, és hát finoman jelezték, hogy idéntől már nem mi csináljuk a Székely Fesztivált.
Lassítsunk le, mert igen. Ez nagyon érdekesen történt. Én úgy kaptam erről hírt, hogy nem tudom, ha jól emlékszem, te posztoltál róla, vagy valaki hozzád közel álló, hogy megy a metrón, és egyszer csak szembesül a rendezvény plakátjával, ami kísértetiesen hasonlít a korábbiakra, de onnan tudja meg, hogy nem ő a szervező, vagy nem, nincs benne a buliba. Hogy volt ez a szembesülés?
Hát sajnos azért már korábban szembesültem, tehát amikor véget ért a második Székely Fesztivál, akkor lefoglaltam éppen ezekre a napokra, a május 1-jével bezárólag a harmadik Székely Fesztiválra a Millenáris, tehát április 29-30 május 1-re lefoglaltam, ezt vissza is igazolták, de amikor januárban fölhívtam őket, hogy na, akkor csinálnánk a fesztivált, akkor mondták, hogy hát azt a dátumot egyrészt kiadtuk másnak, tehát már nem szabad az a dátum, másrészt nem te fogod csinálni, és nem akkor, amikor szeretted volna. Hát én ezt már sajnos januárban tudtam, akkor próbáltunk ilyen kétségbeesett egyeztetési kísérleteket az új csapattal, hogy hát figyelj, hát egyezzünk meg, osszuk meg a feladatokat, nem szeretnénk kimaradni, stb. Ez sokáig úgy is tűnt, hogy van valamiféle kompromisszumra való hajlandóság, aztán kiderült, hogy csak ez taktika, volt, mert nincs, nem lesz kompromisszum, akkor még egy utolsó kétségbeesésemben, vagy kétségbeesésünkben azt is felajánlottam márciusban az új csapatnak, hogy hát akkor gyerekek, akkor ne legyen lopás a történetből, akkor 1 forintért átadjuk a 2017-re, tehát az idei esztendőre a fesztivál szervezési jogát, a logót, a grafikát, a Facebook oldalt, mindent mást, hogy akkor most 1 évig ti csináljátok, de akkor 1 forintot ezért fizessetek, hogy ez legyen jogilag rendezett. Nem is reagáltak a érdemben a felvetésemre, és akkor egyszer csak kikerültek a plakátok, amit hát őszinte megdöbbenésemre láttam, hogy a mi grafikusunk által számunkra elkészített plakát lenyúlása egy az egyben, tehát a tavalyi plakátról levették a tavalyi szöveget, föltették az új információkat, és gyakorlatilag logóstól, brendestől, mindenestől egy új csapat szervezi
Ki az új csapat, és mi a tétje annak? Mennyit lehet ezen veszteni? Gondolom, szimbolikusan és anyagilag is lehet ezen veszteni.
Hát elsősorban szimbolikusan azért ez, tehát a Székely Fesztivál az rengeteg munkával és rengeteg kiadással jár, és itt nem arról szól, hogy itt valaki meggazdagodik. Ráadásul nekünk egy közösségi dolog, a Székely Szeretetszolgált Alapítvány csinálta, hogyha ez pénzt hozott volna, vagy hozna, akkor ezt más közösségi célokra fordítanánk. Itt az történt, hogy az a 3 ember, akivel a szervezésnek a gyakorlati teendőit végeztük, azok közül egy meghalt tavaly novemberben, és egy másik kollégánk, ő átállt az új csapathoz. Itt arról van szó, erről én is kaptam korábban információkat, engem is meghívtak az új csapatba, de ez olyan ajánlat volt, amit ha én most azt mondanám neked, hogy figyelj, Boróka, a családi házaddal aportba behozva létrehozunk egy céget, amiben neked nem lesz beleszólásod, viszont használni fogjuk a családi házat. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem egy járható út volt.
Tehát akkor mégiscsak kaptál ajánlatot, valamilyen ajánlatot az új csapattól.
Igen, azt az ajánlatot kaptam, hogy adjunk oda mindent. És nem válaszoltak a kérdésemre, hogy miért. Tehát ez nem ajánlat, hanem ez egy ilyen, nem is tudom, milyen jó szó, nem is minősíteném. Tehát ez nem egy valós ajánlat. Tehát az történt, hogy volt egy megbeszélés, ahol elmondták, hogy jövő évtől egy új alapítvány fogja szervezni a Székely Fesztivált. Én hiába kérdeztem, mint főszervező és a Székely Szeretetszolgálat elnöke, hogy de miért ez? Kinek a döntése? Hogy jutottunk erre a döntésre? Mondták, hogy ez már tény, ezen már túléptünk, ne beszéljünk, hanem az új alapítványba alapítóként beléphetek. Azt tudni kell, hogy az alapító a magyar törvények értelmében nem vehet részt az alapítvány hétköznapi munkájában. Tehát én azonnal láttam, hogy azzal, hogyha bokrétaként a kalapon belépek alapítóként, akkor csak az fog történni, hogy azt tudják mondani, hogy én is bennem, vagy hát a Székely Szeretetszolgálat is bennem van, de nem lesz érdemi beleszólása. És én ezt nem fogadtam el, ezt az ajánlatot. Ennek ellenére megcsinálták, és gyakorlatilag kicsavarták a kezünkből a fesztivált. Itt számomra arról van szó, hogy egy harmadik kerületi vállalkozó, akinek a vállalkozásának a székhelyére van bejegyezve az új alapítvány, és egy minisztérium hadható segítségével átvették ezt a rendezvényt, és hát ők fogják ezt csinálni.
Mit szóltak ehhez a székelyek? Azok, akik részt vettek a korábbi fesztiválokon, akik jó vásárokat kötöttek, mit szóltak a székely önkormányzatok? Azok, akik valamilyen módon mégiscsak profitáltak a te kezdeményezésedből, vagy a ti kezdeményezésedből?
Ők most is meg vannak hívva, és én mindenkit arra bíztatok, hogy menjen el a fesztiválra, tehát nem akarok azoknak az árusoknak nem akarok rosszat, akik mondjuk egész évben azért készítették a termékeiket, hogy ezt majd Budapesten májusban adják. Az önkormányzatok vezetőivel beszéltem, ők magánemberként azt mondták, hogy sajnálják, hogy így történt, de fontos ez a bemutatkozási lehetőség Budapesten, ezért részt fognak venni az új szervezők által létrehozott vásáron is. Én ezt is megértem, ezzel semmiféle problémám nincsen. Azt tudom, hogy van néhány vásáros, néhány kiállító, aki azt jelezte nekem, hogy az irántam érzett, vagy az eljárás iránt érzett fenntartásai miatt nem vesz részt. De én azt gondolom, hogy ez se jó megoldás. Tehát én nem akarok senkinek rosszat. Itt nem akarom, hogy az valamiféle olyan íze legyen a dolognak, hogy itt most Lukástól átvették, és ezért bosszút áll. Én mindössze annyit akarok, hogy ez a dolog azért, ennek legyenek következményei. Tehát én azt hiszem, hogy nem lehet azt megcsinálni egy normális országban, hogy egy az egyben levédetjük a nevet. Egy olyan ember, akinek köze nem volt a Székely Szeretett Szolgált Alapítványhoz, annak a nevén van most a Székely Fesztivál. Nem lehet az, hogy ellopjuk a grafikát, nem lehet azt, hogy egy érvényes szerződés, hiszen a Millenárissal 3 éves érvényes szerződésünk van Székely Fesztiválra, azt nem tartanak szem előtt, és odaadják másnak a rendezvényt.
Itt azért a Millenárisnak is volt törvényi kötelezettsége. Ezt a szerződést hogy sikerült felbontani? Vagy lefoglalt?
Ez egy élő szerződés, de erre nincs válasz. Hát ezt majd a bíróság fogja eldönteni, hogy ennek milyen jobb következményei vannak.
Perelsz?
Természetesen.
Arról volt-e szó, hogy mennyire lesz Székely ez a fesztivál, olyan értelemben, hogy, mint ahogy említetted, itt kiemelt közösségi cél volt, hogy az itt termelődő haszon, vagy annak egy részét valamilyen módon székelyföldi közösségi célokra használják fel?
Hát én nem tudom, hogy az új alapítvány mit tervez, ezt majd az idő fogja eldönteni, bízunk benne, hogy ő is közösségi célokra fogja fordítani. És sok sikert kívánok nekik ehhez.
Erről reményeim szerint kérdezni tudjuk az új alapítványt is. Most teszek egy látszólag messzire vívő sétát, és remélem nem hozlak kezdemetlen helyzetbe. Az elmúlt nap arról beszélgettünk, hogy milyen harc dúl a magyar kormány által támogatott és kevésbé támogatott segélyszervezetek között. Ma arról beszélgettünk, hogy hogyan tud egy magyar kormány által támogatott szervezet einstandolni, elvenni egy kezdeményezést, ami eredetileg nem az övé volt, nem az ő ötlete, nem az ő szellemi terméke, nem az ő munkája volt. Az elmúlt hónapokban arról volt hangos a magyar sajtó, hogy itt történt egy nagy fordulat, és hát az egykor kormány közeliként ismert Magyar Nemzet és a magyar média egy része ellenzékbe került, ez az úgynevezett Simicska Birodalom. Ennek a Magyar Nemzetnek vagy te a munkatársa, és hát így lettél te most ellenzéki újságíró is. Mennyire tartod meredeknek azt a kérdést, hogy hát Lukács Csaba, akit egykor kormány, hát nem közeliként, de nem is ellenzéki újságíróként ismertünk, most ellenzékbe került, és rájár a rút. Besukják Észak-Koreába, elveszik az akcióit, projektjeit, és az általános sajtó elleni támadások ilyen módon rá is rávetülnek.
Én azt gondolom, hogy én nem változtam, tehát én polgári konzervatív gondolkodásnak vallom magam, és ez nem változott. Az, hogy időközben a kormány álláspontja megváltozott a lapunkkal szemben, én ezt tudomásul veszem. Azt is tudomásul veszem, hogy hát nem, hogy is mondjam, kényelmetlen lehet a személyem bizonyos embereknek. Én azt mondom, hogy
ezt mondd el, hogy miért?
Hát mert azt látjuk, hogy azok a pályázataink, ahol az én nevem földük van, azok most váratlanul elutasításra kerülnek. Ez nem volt magyarul, de nem tudom most hirtelen esetben fogalmazni. Tehát Magyarországon most így mennek a dolgok, hogy vannak a barátok, és vannak az ellenségek, és én most az ellenség kategória vagyok.
De Csaba, mit követtél el? Mert a te nevedet az elmúlt években, mondjuk a Szeretett Szolgálatnál végzett munkád kapcsán hallhattuk, a tóásó ügyben hallhattuk, ez azért mondjuk egy izgalmas kérdés, mert hogy ismerjük tóásó elődés szélső jobboldali kötődését, én ismerni vélem. Mi a baj veled?
Nem tudom, én azt gondolom, vagy azt a baráti beszélgetésekből azt kapom vissza, hogy én az idézőjeles árulást azzal követtem el, hogy maradtam a Magyar Nemzetnél. Tehát úgy tűnik, hogy az, hogyha valaki következetes, az sem kifizetődő, mert úgy kell változni, ahogy azt a politika elvárja, hogy változz. És hogyha ezt nem teszed, akkor ennek úgy tűnik lehetnek kellemetlen következményei. De én azt mondom, hogy ezt szépen ki kell bekkelni, egyszer ez is elmúlik, várhatóan, tehát ahogy más rendszerekben is vagy korrekció történt, vagy megszűnt a rendszer, időm van, türelmem van, és én nem szeretnék olyan irányba változni, amit mások elvárnak tőlem.
Kaptál más ajánlatot? Mert lehetnél máshol, mint a Magyar Nemzet?
Nem kaptam más ajánlatot, de az egy jó kérdés, hogyha kaptam volna, akkor mit válaszoltam volna rá. De tehát, amikor ezt megkérdezik, tehát vannak ilyen, tehát azt azért elmondom, és ez egy szomorú történet, hogy itt több éves vagy évtizedes baráti kapcsolatok mennek tönkre emiatt, hogy én maradtam a Magyar Nemzetnél, és ezt mondom, egyfajta ilyen passzív árulásnak fogják föl. És akkor erre azt szoktam mondani, amikor ez így előkerül, bár most már egyre kevesebbet beszélgetünk, de azt szoktam elmondani, hogy annak száz oka van, hogy én nem mentem el a Magyar Nemzettől. Az egyik és legfontosabb oka az, hogy nem is hívtak máshova.
Már akkor ott érződött a gyanú, hogy ez az ember mégsem mi emberünk, hogy nem a rendszer újságíró?
Én azt gondolom, hogy a mostani média viszonyok között a kormánypárti sajtóban szervilis emberekre van szükség, a lojalitás nem elegendő. Én azt gondolom, hogy lojális vagyok, de nem egy kormánypárthoz, vagy nem egy politikushoz, hanem egy konzervatív polgári eszméhez, de az nem elegendő ma már szervilisnek kell lenni.
A Tóásó ügynek milyen impaktja volt, hogy csúnya szót használják, milyen reakciók
Szerintem ebben a történetben az nem játszik szerepet. Én azt fontosnak tartom elmondani az előző felvetésedre vonatkoztatva, hogy én nem tudom, hogy voltak-e előznek szélső jobboldali kötődései. Én egy magyar állampolgárnak, aki székely, annak segítettem. Tehát amikor valaki bajba kerül, egy ilyen távoli országba, és ráadásul igaztalanul kerül bajba, ezt az én véleményem ma is fenntartom, és én azt gondolom, hogy néhány éven belül lesz egy nemzetközi bíróság is ki fogja mondani, mert jól állunk ebben az ügyben, és haladunk előre. Tehát nekem nem feladatom ilyenkor segélyszervezeti munkatársként sem azt vizsgálni, hogy kinek milyen politikai nézetei vannak.
Nyilván
annak
idején közösen követtük itt a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain, és izgultunk azért, hogy Tóásó előtt kiszabadulhasson, de hát te évekig dolgoztál az ő ügyén, és elég sok mindent tudhatsz Eduardo Rozsá Floresről, és arról, ahogyan Tóásó előtt fogságba esett, az, ahogyan kikerült. Nem lehet az a klasszikus eset, hogy túl sokat tudsz?
Nem hiszem, ez a dolog szerintem nem függ össze, mint ahogy az észak-koreai feljelentésem sem függ össze, hiszen az egy jóval korábbi történet. Akkor még ha szigorúan ezekben a koordinátákban gondolkodunk, amikor ez a levél megszületett, akkor a Magyar Nemzet még, hát hogy is mondjam, szoros kapcsolatban volt a Fidesszel, tehát ezek ilyen egymástól független sztorik. Az én újságírói tevékenységem az elég szertágazó. Szerintem most is vannak olyan dolgok, amelyek tetszenek a kormánynak, de hogyha csak egy olyan van, ami nem tetszik, az már elég ahhoz, hogy a megbízhatatlan kategóriába kerüljek.
Olyan elvárás fogalmazódott-e meg feléd a Magyar Nemzet szerkesztőségében, hogy na most akkor elő kell venni azokat az ügyeket, amelyek kínosak lehetnek a magyar kormányra nézve, például az, hogy saját ökumenikus szeretetszolgálatot tart fenn, vagy nagyon szoros kapcsolatot tart ökumenikus szeretetszolgálattal, és ez politikai célokra használja. Sorolhatnám az elmúlt percekben elhangzott vádakat.
Ilyen nyomás nincsen rajtam, tehát én nagyon nagy szabadságot élvezek a Magyar Nemzet szerkesztőségen belül. Nem adják ki, hogy miről kell írni, vagy hogy azt sem adják ki, hogy azt hogy kell megírni. Én magam döntök a témáimról, és én azért azt elmondanám, hogy amikor még nem volt a Magyar Nemzet annyira ellenséges, vagy nem volt annyira vörös posztó a kormány szemében, én akkor is például egy miniszteri kitüntetés kapcsán, amikor egy Szaniszló Ferenc nemű újságíró kapott nagyon magas kormányzati kitüntetést, akkor elég határozottan megfogalmaztam az ellenvéleményem. Tehát én azért igyekeztem újságírói munkát végezni, és mindig a saját erkölcsi és szakmai értékrendem szerint írni. Arra volt példa, hogy bizonyos írásaim nem jelentek meg, mert a szerkesztőség vagy a szerkesztő úgy döntött, hogy ez nem illik bele a lap arcolatába.
Mondj ilyet.
Ez korábban volt. Nem szeretném ezek belső ügyek, nem szeretnék ezekről részleteket mondani, én ezt tudom bizonyítani, hogyha arra kerül a sor, de amióta megtörtént ez a rugalmas elszakadás, azóta nem volt arra példa, hogy egy általam megírt írás nem jelent volna meg, de én fönntartom, tehát azt mondom, és ezzel azt hiszem nem árulok el nagy titkot, hogy egy szerkesztőségnek joga van eldönteni, hogy mi jelenik meg, vagy mi nem. Tehát az újságíró az egy alkalmazott, az olyan, mint egy úriszabó, és hogyha egy cikket leszállít, akkor a szerkesztőnek teljes joga azt mondani, hogy ez most nem.
Csaba, az elmúlt hónapokban, sőt években láthattunk számtalan magyar újságírókkal szembeni leszámolást, kezdve a közmédia úgynevezett átalakításától, amikor rengeteg kolléga került utcára, a Népszabadság megszüntetéséig, és most ugye a civil törvény örve alatt folyó, hát alapvetően a médiát érintő, vagy az Origó átalakítása, átvétele során még nem láttam olyan történetet, hogy az újságíró került volna ki győztesen, hogy talpon maradt volna szakmailag, hogy ne tudták volna ellehetetleníteni, elhallgattatni, egzisztenciálisan nehéz helyzetbe hozni. Te miben bízol?
Amikor kisgyerek voltam, akkor nem kergettek parajdon az asztal körül azzal, hogy Csabika, hogyha nagy leszel, akkor újságíróként kell menni majd nyugdíjba. Hát az élet hoz meglepetéseket és hoz fordulatokat.
Elhagyhatod a szakmát, a pályát?
Hát előfordulhat olyan, persze. Hát itt egyik napról a másikra szűnnek meg orgánumok. Hát egyrészt a nyomtatott sajtó nem csak Magyarországon, világszerte óriási válságban van. A kedves olvasó az nem olvas újságot, vagy nem hajlandó pénzt adni a nyomtatott sajtóért. Tehát akár gazdasági okokból is előfordulhat, hogy bezárnak nagyon sok orgánumot. Ez nyilván politikai okból is előfordulhat. Hát akkor majd megpróbálunk megélni másból, vagy nem tudom. Tehát én nem szeretek, vagy nem akarok úgy írni, hogy mindig az lebeg a fejem előtt, hogy, vagy a szemem előtt, hogy most nehogy ezzel valakit megsértsek, mert akkor vége van a karrieremnek. Tehát én azt gondolom, hogy úgy nem lehet újságot írni.
Lukács Csaba, nekünk sok elvi és tartalmi vitánk is volt az elmúlt évek során. Sokszor követtem tisztelettel és csodálattal a munkádat. Egy kívánságom van. Feléd is, meg a magyar sajtó felé is maradj a pályán. Köszönöm szépen.
Nagyon köszönöm.